Köszönöm szépen, tisztelt közgyűlés és tisztelt vendégeink, mint kutyatulajdonos rendkülönben hallgattam végig az előző előadást. Hát kérdés az, hogy amikor én fogok beszélni, intelligens járművek és ezeknek a falkái valahogy is elérik azt a szintet, amit a kutya tud produkálni, vagy a állatfalkák, amiről szó van. Mindamellett a időhorizont, amire vissza tudok nyúlni, az is csak az utolsó 20 évet érinti a műszaki fejlődés szempontjában. És hát szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy a közgyűlésen a műszaki tudományokhoz, illetve a mérnöki munkához kötődő előadásra is van módunk. És ezért választottuk azt a megoldást, hogy én az alapkutatással, a Falkovics László taktársunkkal kutatásfejlesztési eredményeket mutat be, és Péter Köszler úr a meghatározó autóipari cég vezető igazgatója, ügyvezető igazgatójaként pedig létező eredményeket mutat be, amelyeknek egy részét a épület előtt is meg lehet tekinteni. Az utóbbi időben nagyon sok írás jelent meg a autózásnak az új változatairól, és megirigyelve az előttem szóló előadót, a történelmi visszautalást, ugye nem tudok 10 évre visszamenőleg, de a járművekkel kapcsolatos írások is megjelentek már elég korán a magam részéről, az Ezékiel próféta egyik vízője jutott eszembe, miközben hallgattam az előadást, amikor is a trónszekér már zéró emissziót biztosító kerub meghajtással volt idézve, amelyik a cél ma is az elektromos járművek megjelenésével végjük majd ezt teljesíteni, illetve az autonóm autózás intelligens közlekedésnek a megvalósításával. A irányítása ezeknek a járműveknek később a emberi intelligenciára tevődött át, amely elsősorban érzékelés szempontjából a szemünkre, irányítása algoritmusok tekintetében az agyunkra, végrehajtás tekintetben a kezünkön, lábunkon keresztül a kormányzás, végkezés, hajtóerő szabályzása terjed ki. A mai megközelítésekben mit várunk, milyen funkciókat ezektől az autonóm járművektől? Elsősorban az érzékelés az, amelyiket nem emberi érzékelés, környezetérzékelés, különböző mesterséges szenzorokkal valósítjuk meg, a radarral, lidarral, kamerával, és a irányítás kommunikáció eszközeiben is megjelennek a jármű infrastruktúra kommunikáció környezettel, a fedélzeti irányító rendszerek pedig a gyors irányítás megvalósítás érdekében a valós idejű operációs rendszerek, mint a FlexAI, a TT Time Trigger protokollok, amit elsősorban a repülés technikában alkalmaznak, és a szituáció felismerés, akadály elkerülés, parkolás, valós idejű útvonal újratervezési feladatokat kell megoldani a fedélzeten, és ezeknek a jármű falkáknak, az Egyesült Államokból a Platunoknak is nevezünk, ezeknek a megjelenését látjuk ott az egymás után haladó autóknak. Mindezeknek a hazai fejlesztésekre is épülő konkrét megvalósítását fogjuk később látni Falkovics taktársunknak a alkalmazásokat bemutató részében. A legfontosabb motivációs tényezők között, mint említettem, a zéró emissziót, aminek a megvalósítása hagyományos belső égésű motorokkal, Euro 6-os motorokkal is nagyon nehezen képzelhető el. A kérdés az, hogy ez a green car, a zöld jármű, aminek a teljesen elektromos meghajtása a háttere, az elérhető, hiszen a villamosenergia termelésnek a háttere mögött is elég komoly károsanyag kibocsátási folyamatok lehetnek. És azt szeretném mondani, hogy ami egy bennünket érintő, egy közvetlen dolog, a bizonytalan vezetők támogatása és az időskori mobilitás segítése viszont egy nagyon komoly dolog, és az már a jelenlegi vezetés támogatási rendszerek is ezt a célt szolgálják. Ide tartozik ez a balesetek elkerülése, és hát az intelligens közlekedési folyamatoknak a újragondolása, irányítása, és mindenhez segít az, hogy a jelenlegi elektronika számítást, tudományi eszközök, algoritmusok elő, szoftver, nagyon olcsó áron előállítható a mai technológiai szinten. A üvegház hatású gázok kibocsátására vonatkozó európai elvárásokat látjuk itt. Ezt véleményem szerint a jelenlegi versengési motorokkal tovább javítani nagyon nehéz lesz, tehát itt új eszközök, új rendszereknek a megalkotására van szükség. A szokás szerint 5 stádiumra bontják az autonóm járműveknek a fejlesztését. Most piros vonalnál, a harmadiknál tartunk, amelyikben a vezető még ott van, folyamatosan felügyeli a jármű mozgását, azonban a rendszer már beavatkozik, akár a kormányzását, vékedését, manőverezését korrigálja. Most új szakasz, amelyiknél már a jogszabályi háttér sincs még teljesen tisztázva, erre vonatkozóan is fogunk később látni, hogy hol tartunk. Ott már a jármű át tudja venni teljesen a jármű mozgását, mozgás irányítását, úgyis, hogy van egy fogalom ehhez, az ajtótól ajtóig tartó navigálást meg tudja valósítani, akár városi körülmények között, akár országúti körülmények között. Ez nem azt jelenti, hogy pillanatnyilag a piros vonal, hogy nem rendelkezünk, hogy nincsenek már olyan járművek, amelyek képesek a mindez öt funkciót, mindez öt fázist. Az Audi is rendelkezik ilyennel. Azonban a közúti forgalomban még csak a piros vonalig terjedő fejlesztések találhatók meg. Az igaz, hogy a mai sajtó elsősorban a Google és a Tesla eredményeiről beszél, azonban a hazai vonatkozásban is kb. 20 éve folynak kutatások. Ezek a folyamatok se úgy kezdődnek, mint ahogy a Csányi professzor mondta, hogy valakinek kipattant az agyában nagyon komoly ötlet, és annak a megvalósítását forradalmilag elindult egy új folyamatot. Ezek hosszabb folyamatok még a műszaki életben is, ha bár nem olyan hosszabb, mint amit az előbb hallottunk, de az elmúlt 20 év folyamatosan megtaláljuk az autonóm járművezetés irányába, autonóm autózás kialakításának a különböző részeit. Mi a legfontosabb, amit említettem, ezeknél az új funkciók. Tehát az új funkcióknál, amiket említettem, hogy a fedélzeten az emberi intellektusnak egy részét mesterséges intelligenciával próbáljuk kiváltani, amelyik azt jelenti, hogy a különböző gépi tanulás módszereivel próbáljuk a különböző ember által nem érzékelt információknak, tehát az újfajta szenzorok jeleinek a feldolgozását közvetíteni az agy felé, amelyik ebben az esetben egy olyan rendszerirányító számítógép. Ezért a mesterséges intelligencia gépi tanulás szerepe felértékelődik együtt a rendszeres irányítás elmélettel együtt, amihez viszont a nem lineáris jármű dinamikának a fejlődése, illetve bizonyos aspektusainak a dolgozása volt szükséges. Tehát a korábbiaknál az ember benne volt az irányítási körökben, és a független kormányfék szabályzási köröket irányította. Most ez kimaradt, tehát ennek a kiváltására szükséges eszközök, elméletek, módszertanok, algoritmusok és elektronika kidolgozása vált szükségesség. A következőben néhány mintát mutatnék be, hogy mégis mik ezek a járműdinamikai kérdések, amikkel foglalkozni kellett. Az egyik az út és a jármű kapcsolatát leíró úgynevezett negyedjármű modell, amelyik egy iskolai példa, állatorvosi rónak is mondhatnánk. Azért érdekes, mert ezen keresztül nagyon sok alkalmas a lényegi jelenségeknek a megértésére, és az egyes jellemzők, műszaki megoldások változásának a hatására. Ebben az esetben tipikusan az útgerjesztést leírjuk különböző függvényekkel, általában sztochasztikus folyamatokkal, míg a jármű kapcsolatát a Bohm-Abrams dinamikán keresztül tipikusan elég bonyolult nem lineáris dinamikai erő, és hasonlóképpen a felfüggesztés különböző komponenseit is. Ennek a tervezése, a vertikális dinamikának a tervezése, az szolgálja, hogy a lengéskényelemtől az úttartásig, a manőverezhetőségig megfelelő minőséget tudjon biztosítani. Ez úgy történik, hogy modellezzük ezeket a járműveket, de ebben az esetben egy egyszerű modellt alkalmazunk, egyfajta állapot térben, amely állapot tér tipikusan az általános, a mechanikában általánosított koordináták, tehát elmozdulások, sebességek, szögelfordulások, szögsebességek és ehhez hasonló, ezzel analóg jellemzők. Ezek a kritériumok azok, amik általában ki kell egy felfüggesztésnek elégíteni, és ebben a vertikális dinamikában, ebben a példám itt ebben az esetben egy lineáris állapot egyenletet, lineáris vektorváltozás differencia egyenletet mutat be, amelyben a fizikai paraméterek szerepelnek. Ezeknek a felírása tipikusan a mérnöki oldalról az Euler-Lagrange mechanikai határáig tartanak, tehát a nem lineáris mechanikai eszközeivel írjuk ezeket föl. A irányítási célú modellek alapján az állapotváltozók meghatározása mérnöki feladat, amire vonatkozóan általában valamilyen funkcionált integrál kritériumot adunk meg, amelyben az állapotváltozók és azoknak a különböző súlyai szerepelnek, aminek a megválasztása egy nagyon tipikus mérnöki feladat, tehát a gyakorlat és a know-how segítségével szoktuk beállítani. Ezek után ennek a megoldása hagyományosan a optimum számítása Jacobi Hamilton egyenletek megoldásával, lineáris esetben a Tikkati egyeneteknek a megoldásával számolható ki, amely majd később említem egy magyar tudós, az Rudolf Kálmánnak, aki akadémiának is tisztelve egy tagja, külső tagja kötődik. Ennek a megoldása 70-es évek elején kezdődött. A mai lehetőségeink ennél tágabbak, a rakéta technikából jött át az a igény, hogy a bizonytalan fizikai paraméterekkel rendelkező rendszerek és elhanyagolt dinamikával rendelkező rendszerek irányításához kell egy újfajta modellezési módszertan, amelyik felhasználta az operátor elmélet elemeit a magyar részvizes matematikus által Harditérnek elnevezett terek közül a végtelen, normál ügynevezett H-végtelen Harditéren értelmezett optimum feladatokként oldunk meg tervezési feladatokat, amelyek nagyméretű megoldása a versenypontos optimalizálás segítségével történhet. Lineáris mátrix egyenlőtlenségek nagyméretűben való megoldásával, a versenypontos optimalizálás egyebek között módszertanához a elnökünk Lovász László eredményei is hozzájárultak. Tehát erre vonatkozóan a mérnököknek rendelkezésre állnak már komoly szoftvereszközök, tehát ennek a használata, know-how-ja az, ami a mai járműmérnök szempontjából fontos, és ezeket azok a műegyetemen általában tanítjuk is egy részét. A következő példám egyszerű a legyezési dinamikának a szabályozása, a kormányzási, elkerülési, manőverek tervezéséhez. Ilyen egyszerű modellek is alkalmasak, ebben az esetben a jármű oldalkúszási szögének és a legyezési szögsebességének egy követő szabályozásot oldjuk meg egy manőverhez. Hasonlóképpen a Euler-Lagrange differenciál egyenletek megoldás alapján tervezünk egy követő irányítást, aminek a módszertana ismert. Ez van alkalmazva annál a feladatnál, amit 20 évvel ezelőtt oldottunk meg a Thorn-bremzével együtt, amelyik a kamionoknál a sávelhagyás detektálást, majd a sávelhagyási veszély detektálása alapján a aszimmetrikus fékezéssel a jármű sávban tartását, ha a sofőr nem avatkozik be, akkor pedig a lassítását és a útpatka melletti megállítását oldottuk meg. Ennek a mai változatát ipari vonatkozásban Palkovics László professzor fogja majd még bemutatni. A következő feladat a hossz irányú dinamikában a Thorn-bremzével ma is futó kutatásfejlesztési munkánk, amiben a hosszirányú dinamikában az optimális járműsebességet tervezzük meg, ami azért meglepő, mert amelyben kihasználjuk a forgalmi szituációt, tehát az előtte menő járművek, hátul mögött járműveknek a haladási sebességéről van információnk, plusz a geometriáról, az útpálya geometriáról, akkor jelentős üzemanyagot tudunk megtakarítani, úgyhogy közben ezt lényegesen a menetidőt nem befolyásoljuk az irányítással. Egy új elem, ami a hagyományos járműeknél nem jelenik meg, az integrált járműirányítás, a kormányzás, fékezés, felfüggesztés irányítása, ami azt mutatja, hogy a fehér autó éppen kisodródott, ha nem szimuláció lenne, akkor felborult volna. Tehát amennyiben automatikusan nem tudjuk kellően összehangolni a három irányítást, akkor a jármű instabilitásához vezethet. Ezért nagyon fontos, hogy olyanokat tudjunk számolni, mint a úgynevezett elérhetőségi halmazoknak, illetve hát az állapottér vagy állapotsíknak azon részeit, amelyek a beavatkozó eszközeinkkel, tehát például a kormánnyal, a fékkel, az adott útviszonyok mellett elérhető. A repülés technikában az azt jelenti, hogy ha például megsérül egy repülőgép, ki kell tudnunk számolni, hogy elérhető-e valamilyen repülőtér, illetve milyen mozgásformával érhető el. Ugyanez autóknál is megvan, például a tapadási tényező függvényében a baloldali ábránk azt mutatja, hogy az oldalkúszási szög és a legyőzési szögsebesség állapotsíkján, hogyha különböző sebességeket nézünk, a nagy tapadási tényezőnél a kormány hatékonyabb, kisebbnél, 0-4-nél pedig a fék. Tehát a fékezés kormányzás megfelelő hangolásával és együttes alkalmazása vagy a átkapcsolás az egyikről a másik irányítási formában, amelyik rekonfigurál irányításnak neveznek, az autonóm járművezetésben a manőverezés képesség szempontjából kiemelten fontos. Ezeket a rekonfigurációs stratégiákat ugyanúgy elméletileg tudjuk tervezni, és a különböző úgynevezett diszkét állapotú, ahol az irányítás rendszer közötti átkapcsolás szabálya is benne vannak az irányításban, az állapottól függően. Ezek a jelenlegi tervezési módszerek legkorszerűbbje. Az Egyesült Államokban egy ilyen tervezésben én a tenger alatt működő torpedó irányításban tanultam, amelyiknél az átkapcsolás irányítás szempontjával akkor kell, amikor a véletlenül a közel megy a hangsebességgel haladó vízalatti torpedónak a valamelyik eleme a vízperemhez, mert ez akkora ütést jelent, amitől felrobbanhat. Erre a Squall nevű orosz tengeralattjárón láttunk példát. Úgyhogy az autóknál nincsenek ilyen közvetlen veszélyek, de a kisodódás, porulási veszélyek megmaradnak, hogyha ezeket nem tudjuk automatikusan kezelni. A környezetérzékeléshez a navigációban mindenki használ valószínűleg GPS-t, ez a bonyolultabb, pontosabb esetekben kiegészül az inerciális navigáció eszközeivel, gyorsulásmérők, giroszkópok és magnetométereknek a segítségével. Bal oldalon a Staki termékét látjuk, amelyiket a robotrepülőgépeken alkalmazunk, és a kísérleti autózásban is ennek a segítségével viszük végig a pályán az autonóm járművezetéskor a kamionokat, amint az automatikus parkolást is éppen a Norbenzivel közösen kamionok részére dolgozunk ki egy jelenleg futó programban. Ezekkel nagyon pontos pályakövetést tudunk pillanatnyilag is biztosítani. A környezetérzékelés másik eleme, ezt még szeretném a Kálmán szűrőt megmutatni, Rudolf Kálmán hozzánk kötődően, azt akiban még szobája is van. A óriási eredménye az volt, hogy a Kálmán szűrőt publikálta az 1963-as években, nem jelentették meg a cikkét az MIT-n, és azért egy mexikói folyóiratban jelentette meg, soha többet ott nem publikált, magyar embernek komoly tartása van ilyen kérdésekben is. Akinek van mobiltelefonja és GPS-szel, annak biztosan van Kálmán szűrő is a telefonjában programozva. Egy olyan algoritmus, amelyik mértérek alapján a nem mérhető ismeretlen járműállapotoknak az optimális statisztikai értelemben optimális beestését tudjuk megvalósítani egy rekurzióval. Tehát ennek különböző változatai futnak mindenhol, minden autonóm autóban is, és megkapta ezért a Obama elnök kezéből magyarként, vagy hát nem magyar állampolgár, de magyar származásként harmadikként Kálmán Tódor Lax Péter után a US Medal of Science-t, ami hát egy nagyon magas elismerés, miután ebben a műfajban sincs Nobel-díj. A következő környezetérzékelési példám a LIDAR, itt látjuk a parkolóautók és a gyalogos detektálást. Ezekből a képekből kell valójában nekünk egy olyan szituációt felismerni a gépi tanulás segítségével, amely lehetővé teszi ezeknek a elkerülését, az útvonaltartást és természetesen a gyalogosok nem elütését. A szükség esetén pedig a fedezeti pálya újra tervezését, és ez is egy Stakis eszköznek a felvételi alapján történik. Rendelkezünk mindezekkel a környezetérzékelő szenzorokkal és a hozzátartozó szoftverrel, és természetesen elméleti eredményeket is próbálom kihozni, amelyeknek a képfeldolgozáshoz kötődnek. Ez az a pont, ahol átadom a szót Palka és László taktársunknak, aki néhány gyakorlati megvalósítást is bemutat ezekhez kötődően.
Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Akkor innét folytatnám a megkezdett előadást. Bokor professzor úr, amit eddig bemutatott, ez alapvetően ezeknek a rendszereknek az építőelemeit jelenti, illetve azokat az elméleti megoldásokat, amelyeket aztán továbbfejlesztve, de valamilyen módon gyakorlati kontextusba kell helyezni. A kérdés, amit itt föltettünk, hogy ha emlékeznek az első ábrára, ahol 5 pontba szedtük össze a tulajdonképpen a közúti közlekedéssel kapcsolatos követelményeket, hogy mennyire bonyolultak ezek a követelmények. Egyszerre kell megfelelni egyfajta emissziós követelménynek, meg kell felelni annak, hogy a jármű irányítója az különböző képességekkel rendelkezik. Ugye fontos itt érteni, hogy közúti járművekről beszélünk, tehát nem repülőgépről, nem hajóról, nem vonatról, hanem olyan járműről, ahol a hozzánk hasonlóan bizonytalan irányító hozzánk képest 5 méterre egy másik autóba ül, tehát lényegesen bonyolultabb a helyzet. Hogyan tudjuk az infrastruktúrát jobban kihasználni, illetve hogyan tudjunk olyan dolgokat tenni, amik egyébként egymással néha ellentétes követelményeket jelentenek. Amit az ábrán látszik, ez egy nagyon jó példa erre, hogy miért is írtuk azt alcímként, hogy rendszer szintű megközelítés kell. Az itt látható 4 jármű egymás után halad, és csak az elsőben lévő jármű vezetője vezet, a maradék sofőr az valamivel elfoglalja magát. De ez a megoldás, ez a rendszer, ez megoldás jelent arra, hogy hogyan használjuk jobban az útinfrastruktúrát, hiszen közelebb tudnak menni. Megoldás jelent a közlekedés biztonság javulására, hiszen 3 vezető legalábbis itt ebben a példában kisebb mértékben kerül igénybevételre. Megoldás jelent bizonyos szempontból az üzemanyag fogyasztás csökkentésére, de ehhez nem elég az adott járművön az adott feladatot megoldani, hanem ezeknek a járműveknek a közös, a kooperatív irányítására van szükség, tehát szükség van egy fölé rendelt kommunikációs rendszerre, amivel ezt a feladatot meg tudjuk oldani. Hasonlóan egy másik példa, hogyha itt a bevezetőben kiemeltük az üzemanyag fogyasztást és kibocsátást, mint egy nagyon fontos követelmény, hogyan lehet ezt is kezelni? Nincs egy jó megoldásunk, sokfajta megoldásunk van, és ezeknek a megoldásoknak a kombinációt kell alkalmazni. Itt ez az ábra azt mutatja, hogy milyen lehetőségeink, illetve milyen feladataink vannak a hajtáslánc optimálása területén, akár a meglévő belső égési motoros hajtásláncnak a javítása, akár alternatív hajtóanyagoknak az alkalmazása, akár más típusú hajtásrendszerre való áttérés, vagy hogy mennyire komoly feladat járműveknél, itt haszonjárműt, teherautós példát mutattunk, a légellenásnak a csökkentése, és mennyi megoldásunk van elég, és van egy sor aktív megoldás, amivel jelentősen lehet a járműfogyasztásra csökkenteni. És az utolsó pont, amiről a mai előadás ténylegesen szól, ezek azok az aktív rendszerek, amelyek valóban az autonóm, tehát a vezető nélküli irányítást jelentik. Nagyon röviden egy kis összefoglaló, hogy mik azok, amik ma elérhetőek. Alapvetően ez a 4 típusú rendszer az, ami részben már sorozatgyártásban megvehető, akár személyútól, akár haszongépjárműre, részben hamarosan sorozatgyártásba fog kerülni. Az első rendszer az úgynevezett adaptív távolságtartó rendszer. Itt hasonlóan működik, mint a normál sebességtartó rendszer, annyi különbséggel, hogy nem csak egy sebességet állítunk be, hanem egy távolságot is az előttünk haladó járműhöz képest, és a rendszer ezt tartani fogja. Ennek a szenzorain, főleg ez egy radarszenzor, ennek épül az a rendszer, ami az úgynevezett vészfékező rendszer, amennyiben a rendszer úgy érzékeli, hogy az autónk az túl közel kerül egy potenciális baleseti helyzethez, függetlenül attól, hogy a vezető abban a pillanatban beavatkozott vagy sem, megpróbál ezt a helyzetet kezelni. Ennek többfajta változata van, erre majd részletesen vissza fog térni. Hasonló rendszer, ami elérhető, az úgynevezett sávdetektálás. Itt arról van szó, hogy a jármű vezetője az vagy nem figyel, vagy éppen alszik, és a jármű elkezdi elhagyni a saját sávját, ezt a rendszer észreveszi, és valamilyen módon beavatkozik. A elérhető megoldás ez a figyelmeztetés, illetve van megoldásunk arra is, ami már csak egy kis módosítással, de szintén bevezethető, hogy vagy kormányzással, vagy fékezéssel beavatkozunk. Említettem azt, hogy ezeknek a rendszereknek az együttműködése az, ami ténylegesen az optimális megoldások irányában mutat. Ide tartozik a prediktív sebesség tartó rendszer. Ugye itt arról van szó, mindenki ismeri azt, hogyha egy vezető, egy autóvezető látja, hogy az autójában meg fog állni akár a lámpánál, akár mert a dugó végét látja, akkor ilyenkor kiveszi sebességből, és hagyja kigurulni a járművet, ugyanis ezzel üzemanyagot spórol. Ugyanez igaz bármelyik budapesti taxisofőrre, hogy lehetőség szerint csak akkor fog majd váltani, amikor már nagyon szükséges, hiszen ő pontosan érti azt, hogy üzemanyagfogyasztás szempontjából az a jó, hogyha a motor nem magas fordulatszámon működik. De hát nyilván a vezető, a humán irányító nem rendelkezik minden minden információval, hogy ezt optimálisan tudja tenni. A prediktív sebességszabályzó rendszerek azok a környezetből származó információt használják fel arra, hogy meghatározzák azt a sebességprofilt, amivel valamilyen módon akár a megtendő út optimális betartása, akár az üzemanyagfogyasztás ezt kezelhető. A navigációs rendszerből pontosan tudjuk a topográfiai adatokat, pontosan tudjuk azt, hogy mikor ér fel egy dombtetőre a jármű, tudjuk azt utána, hogy akkor kell majd esetleg visszakapcsolni, vagy magasabb fokozatba kapcsolni. Tudjuk azt a közlekedési rendszerből, hogy hol lesz előttünk majd valami fajta közlekedési helyzet, amihez tudunk alkalmazkodni. Nagyon röviden ezeknek a rendszereknek a működéséről. Az automatikus vészfékező rendszer azt jelenti, hogy egy radar szenzorral szkenneljük a jármű előtti területet, és megnézzük azt, hogy ha olyan objektumot érzékelünk, amivel potenciálisan a járművünk, tehát a bázis objektumnak hívtuk, tehát a saját járművünk, de összeütközésbe kerülhet, akkor mit tegyünk? Alapvetően két fázisa van a beavatkozásnak. Az első, ez egy figyelmeztetési szakasz, amikor a rendszer úgy érzékeli, hogy túl közel kerül az előttünk haladó jármű, vagy bármilyen másik objektum, akkor mondjuk akusztikusan figyelmezteti a jármű vezetőjét, hogyha erre nincs reakció, tehát a vezető nem lép a gázra, vagy nem kezdi meg a kikerülési manővert, akkor egy enyhe fékezéssel csökkenti a jármű sebességét. Egészen addig a pillanatig, amíg a rendszer azt nem érzékeli, hogy ha most a jármű vezetője nem lép nagyon határozottan a fékre, akkor mindenképpen ütközés lesz. Ebben a pillanatban az a döntés születik, tehát azt a döntés hozna meg az automatikus rendszer, hogy akkor, ha a járművezetője nem fékez, akkor nekem fékezni kell, és akkor a törvény meghatározott módon csökkenti a jármű sebességét. Itt azért szerepel két érték, mert ez a rendszer ezt teherautókra használja, hogy kötelező érvényű Európában. Az első lépése, hogy 32 km/h kell csökkenteni a sebességet, aztán egy másik szakaszban majd 12-re. Itt azért különbözik a rendszer reakciója, egy két videót szeretnék mutatni, az álló és a mozgó objektumra. A baloldali videó mutatja azt, hogy hogyan reagál ez az automatikus vészfékező rendszer egy mozgó objektumra. Hát ez még egy tesztelési fázis, azért egy ilyen utánfutót húztunk a járművet, hogy mégis ütközés bekövetkezne, ne legyen nagy baj. A jobb oldali, az már a rendszer jóváhagyása, megirigyelték a járműmérnökök, az építészmérnököktől azt az érzést, hogy az elkészült mű, a híd alá oda kell állni, itt a tesztelés vezetőjének az autóját állítjuk oda, hogyha nem működik a rendszerünknek, rögtön látja a hatását. Tehát ezek a rendszerek, ezek elérhetőek, megvehetőek és egyébként működőképesek. A előbb bemutatott két megoldás alapvetően radar szenzort használ. A radar szenzor egy nagyon pontos szenzor, pontosan meg tudjuk határozni azt, hogy milyen távolságra vagyunk az előttünk haladó járműtől vagy az objektumtól. Pontosan tudjuk azt, hogy milyen sebességgel mozgunk egymáshoz képest. És tulajdonképpen ez a szenzor azért jó, mert nem érzékeny a látási viszonyokra, tehát amennyiben a lencse nem fagy be, a szenzor az képes érzékelni, akkor is a sötét van, akkor is ha esik az eső. Természetesen ugye mindig arról van szó, hogy jármű irányítójának, tehát a humán irányítónak a képességeit próbáljuk meg valamilyen formában leképezni. Ezért aztán a rendszerek jelentős részénél már kiegészítjük a távolságérzékelést egyfajta vizuális érzékeléssel egy videókamerával. A videókamera egy szempontból nyilván hátrányban van a radarral képest, hiszen az csak azt látja, amit mi is látunk, viszont képes arra, hogy érzékelje az objektum kiterjedését, érzékelje annak a típusát. Ilyen értelemben aztán a két szenzor együtt, ezt szenzorfúziónak hívják, lényegesen jobb alakfelismerésre alkalmas. Ezzel aztán lehet javítani ezeknek a beavatkozásoknak a jóságát, tehát lényegesen pontosabb megoldásokat tudunk javasolni. Ha már a videokameránál tartottunk, a videokamera az egy másik szempontból is nagyon fontos elem. Bokor professzor említette a kisebbséggel való manőverezést. Tipikusan ezek azok a helyzetek, amikor az autó vezető nélkül old meg bizonyos feladatokat, például beérkezik a telephelyre, a járművezetője kiszáll, és az autó maga elmegy, lerakja az árut, megtankolja magát, beáll az automata mosóba, és visszaáll egyébként a kijárathoz. Aztán a járművezető beül, és akkor folytatja az útját. Ennek az a feltétele, hogy nagyon pontosan tudjuk pozícionálni a járművet az adott térben. Ezek a szenzorok aztán másra is jók. Jók ezek a szenzorok például arra is, hogy bizonyos forgalmi helyzetekben, ugye teherautóknál a jobbra kanyarodás egy veszélyes művelet, hiszen hogyha jobb oldalon megáll mellettünk egy biciklis vagy egy gyalogos, akkor azt normálisan nem látjuk, vagy csak nagyon bonyolult tükörrendszerrel lehet látni. Ezek a szenzorok, ezek a videokamerák alkalmasak arra is, hogy ezeket a helyzeteket el tudjuk kerülni. És hát van egy másik hatásuk is, hogy amíg a tükör az kilóg a járműsékjából, tehát a légellenállás növeli, addig ezek a szenzorok ezt nem teszik, és lényegesen pontosabb információt szolgáltatnak. Tehát gyakorlatilag nagyon olcsó megoldásokkal, nagyon komoly funkciókat közlekedésbiztonsági, illetve irányítás szempontból tudunk megoldani. Ahogy említettük, már 1996-ban készült az a projekt, ahol akkor még egy nagyon egyszerű videokamerával azt a feladatot oldottuk meg, hogy tudjuk pozícionálni a járművet a sávhatárakon belül, illetve felismerjük azt, hogy hol vannak és milyenek a sávhatárok, és ebből a kettő információból ki tudjuk azt számolni, hogy mikor fog a jármű az adott sávból kikerülni. Hát mára ez a megoldás ez egy teljesen egyszerű megoldással vált. Itt ez is egy olyan rendszer, amit az európai jogszabály előírt. Itt az a feladat, hogy amennyiben a jármű releváns gumiabroncsa 30 centire elhagyja a sávot, akkor figyelmeztetni kell a jármű vezetőjét, ha ő addig nem avatkozott be. Ez a figyelmeztetés aztán sok mindent jelentett itt, és hát ezzel mindegyik cégnek nem tudtuk reszedni róla. Igen. Itt látszik ennek a rendszernek a működése. A hang is hallatszani fog. Látszik azt, hogy gyakorlatilag a videokamerával tudjuk észlelni a sávhatárokat. Itt egy sor olyan érzékenységvizsgálatot kellett elvégezni, ahol a sávhatár nem teljesen világosan látszik, ahol a sávhatár valamilyen módon elmosódik, az úton különböző zavarások, szennyeződések vannak. Ezeket a rendszernek mind észre kell tudni venni és ki kell tudni küszöbölni, hiszen amennyiben az út a vezető számára látható, akkor látható kell egy rendszer számára is. Tehát az látszik itt, hogy gyakorlatilag a sávelhagyás ez mindenképpen detektálható. A következő megoldás, ami már az autonóm vagy az automatán működő járművek irányába hat, az, amikor az autó ebbe is avatkozik. A kormányrendszer elektronizálható személyautókba, ez egy standard megoldás, az, hogy járművekbe szintén ebbe az irányba haladunk. Itt a rendszer azt feltételezi, hogy a vezető, ha nem avatkozott be, tehát nem csinált valamit, nem indexelt, nem lépett a fékre, vagy nem kormányzott, akkor alszik, tehát ilyen értelemben magával a kormányrendszerrel, vagy akár a fékrendszerrel, de el lehet érni azt, hogy a jármű az visszatérjen a saját sávjába. Erre mutat egy megoldást a következő filmrészlet. Nagyon fontos érteni azt, hogy a vezető ilyenkor ugye nem kormányoz, látszani fog majd a belső felvételekből, hogy a jármű az saját maga irányítja magát. Itt azért van egy jogi problémája, majd a végén vissza fog térni, de mindenképpen megoldható. Azt kell mondanom, hogy szabványos eszközökkel az a feladat, hogy a járművet az adott sávhatárok között tudjuk tartani. Tehát azok a megoldások, amik a sajtóban láthatóak, ezek már nagyon régóta elérhetőek. Itt nem műszaki feladatokat kell a jövőben megoldanunk, hanem más típusokat. Egy nagyon fontos elem, hogy ezek a rendszerek jelen pillanatban úgy működnek, mint egy normál autóban. Megvannak a mechanikus kapcsolatok, a kormánykerék, a kormányzott kerekek, a fékpedál és a fékrendszerek, a fék egyéb elemei között. Viszont a jövőben, hogyha a járművezetője már nem vezeti az autóját, ez egészen másik rendszer architektúrát jelent. Ugye egyértelműen szétválik itt a fölül lévő szint, ami tulajdonképpen egyfajta érzékelés és döntési szintet jelent. Itt arról van szó, hogy vagy a jármű vezetője, ha ott van és egyébként erre képes, vagy pedig azok a szenzorok, amik itt bemutatásra kerültek, radar, videokamera, egyéb szenzor, ami egyébként erre a platformra még fúzionáltatható, ezek a szenzorok eldöntik azt, hogy a jármű milyen irányba haladjon. És utána itt már nem azt mondják meg, hogy akkor a kormányzott keréket ennyit kell kormányozni és ennyi gáz kell adni, hanem egy irányvektort határoznak meg, és az irányvektor alapján a járműnek a reaktív szintje, tehát a beavatkozási szintje, ide tartozik a motor, a fék, a váltó, vagy sormesecség, aztán ez végre fogja hajtani. Ha már itt az előbbi előadásban a állatokról volt szó, ha meg kell feleltetnünk ezt a rendszerarchitektúrát, akkor inkább a lovaskocsinak feleltethető meg. Ilyen értelemben az egy kicsit még jobb megoldás, mint ez itt, de ugyanez történik. Ugye az elsődleges irányító, aki a lovaskocsit hajtja, ő a gyeplőn keresztül nem mechanikusan avatkozik be, ő csak információt ad át az állatnak, és az állat az egyéb képesség alapján ezt az információt, ezt az irányvektort sodort, aztán annak megfelelően tudja korrigálni, hogy a környezet hogyan néz ki. A lovaskocsi nem megy bele az árokba, mert a ló nem megy bele az árokba, tehát ilyen értelemben a elsődleges irányítónak a véleményét felülbírálta. Tehát ennek felel meg, nagyon sok példát veszünk egyébként az állatok és az ember együttműködéséből, és ezeket próbáljuk meg műszakilag leképezni, ez egy sokkal bonyolultabb feladat. És az utolsó része az előadásunknak ez az automatizált vezetés, milyen feltételek mellett hozható létre az, hogy a járművek valóban a vezetőt az irányítási burokból már kiküszöbölve tudjanak haladni. Ahogy látszik ezen az ábrán, a baloldali rész mutatja azokat a rendszereket, amiről eddig beszéltem. Ezeknek a rendszereknek van egy fontos jellemzője. Ezek valamilyen módon, de úgynevezett hibabiztonságos rendszerek. Ez azt jelenti, hogy miután a járművezetője ott ül, ezért ha valamelyik arrendszerbe, fékbe, kormányba, irányítási rendszerbe, a szenzorba hiba lép föl, akkor mindig van egy olyan szint, ami a járművezetőit alkalmassá teszi arra, hogy irányítsa a járművét. Ugye ez a helyzet fog megváltozni a piros vonaltól a jobboldali ábrán látható módon, akkor, hogyha a vezető már vagy nem felügyelő járművet, vagy nem is a vezető ülésbe ül, hanem valahol máshol tartózkodik. Itt viszont a rendszerekkel szembeni követelmény az már nem a hibabiztonságos működés, hanem az úgynevezett hibatoleráns működés. Tehát egy hibát a rendszernek abszolút tolerálni kell. Tehát azt jelenti, hogy funkcióvesztés nélkül, de ugyanazt kell tudni neki biztosítani, mint egyébként a normál működési módban. Hát ennek aztán nagyon sok megoldása van. Itt nagyon sok olyan kérdés, és olyan kérdések egy része tudományosan sem feltétlenül megválaszolt, hogy mit is jelent ez? Mit jelentenek a redundáns irányítási architektúrát? Valóban két vezérlehetőségről van szó, vagy pedig ezeket lehet máshogy kezelni? Mit jelent a kommunikáció? Úgyhogy az egyik kommunikációs mód megszakad valamilyen módon, de az aktuátorokkal, a szenzorokkal információt kell cserélni, hiszen ha vezető nincs ott, akkor nem lesz más, aki irányítsa az autót. Nagyon fontos elem az energiaellátás. Szegedi Tudományegyetemben éveken keresztül dolgoztunk biztonságos akkumulátorokon, tehát olyan akkumulátor, amiben biztosak vagyunk, hogyha abban a pillanatban akár a kormányt, akár a féket működtetni kell, akkor van benne elegendő energia, egyáltalán nem triviális a feladatnak a megoldása, hiszen az akkumulátor ilyen értelemben emlékezettel rendelkezik, pontosan tudja azt, hogy a múltbeli események azok milyen hatással bírnak a jövőre, csak ezt mi nem tudjuk feltétlenül. Ugyanez igaz az érzékelőknél, hogy most mindenből kettő érzékelő kell, vagy pedig valamilyen módon ezek egymást helyettesíthetik. És hát természetesen az aktuátorok esetén is két kormány nyilván nincs egy autóba. Kérdés az, hogyha a kormány nem működik, mondjuk lehet a féket használni, vagy vice versa. Tehát azok a szakmai kérdések, amik aztán valahol költségeket jelentenek, amik jelen pillanatban foglalkoztatják ehhez a területtel foglalkozó szakembereket. Egy példa, ami én azt gondolom, hogy egy nagyon jó példa, virtuálisan kapcsolt konvoj, ez azt jelenti, hogy az első járművezetője vezet itt a fordulatszámérő órát és a vezető lábát kell nézni. A 2-es-3-asra jelzetnél a vezető nem csinál semmit, tehát nem ad gázt, nem fékez, egymást követik az autók. Itt már nem csak az autónak a saját rendszere oldja ezt meg, hanem az autó közötti kommunikáció. Pontosan kell tudni azt, hogy az első jármű mit csinál, a másodiknak, a harmadiknak, a negyediknek, ugyanis ezen információ nélkül nem biztos, hogy tudjuk ennek a szakasznak a stabilitását biztosítani. De ez a feladat, ami itt látható ma, azt kell mondanom, hogy standard eszközökkel, mindenfajta műszaki bonyolultság nélkül egyébként megoldhatóak. Csak azért, hogy beszéltünk az üzemanyagfogyasztásról, hogy egy ilyen rendszernek nem csak az a jelentősége, hogy termetesítjük a vezetőt, jobban kihasználjuk az útfelületet, de ha például 1 méterre közel tudnánk engedni egymáshoz az autókat, akkor az üzemanyagfogyasztás jelentős mértékben csökkenne. Ugye ez a biciklis megy a busz után, az azért van, mert ott az autóbusznak a szívott terébe, tehát az alacsony nyomású terébe biciklizünk, nem nagy a légellenállás. Itt ugyanez a helyzet. Hát én azt gondolom, hogy azok a számok, amik itt látszanak, 50%-kal csökkentető a második taktól kezdődő légellenállás, ez egy jelentős üzemanyagfogyasztás csökkenés jelent, még akkor is egyébként, ha mondjuk egy járműnyi távolság megy tovább. Tehát ezek azok a lehetőségek, amiket ezek a rendszerek biztosítanak, és hát tulajdonképpen itt azért látszik, én azt gondolom az is, hogy azt a feladatot, amit először kitűztünk, azok mindegyike valamilyen szinten, adott feltételek mellett, de ezekkel a rendszerekkel megoldható. Miután nagyon sok műszaki dolog hangzott el itt az első és a második részben is, ezért egy kicsit szeretnék néhány szót szólni arról, hogy tulajdonképpen mégis a problémák. Ahogy említettem, 10 évvel ezelőtt Amerikában van egy DARPA Challenge nevezetű, hát ez egy teszt, hogy egy automata jármű hogy tud átmenni a sivatagon. 10 évvel ezelőtt ezek nem nagyon tudtak átmenni, most gyakorlatilag már mindegyik jármű átmegy. Ugyanez igaz a szériában lévő járművek esetén egy sor olyan problémát megoldunk, ami 10 évvel ezelőtt nem volt triviális. És tulajdonképpen, ha megnézzük ezt a területet, igazán nem is műszaki természetek azok a kihívások, amivel szembesülünk. Hát akkor milyenek? Az egyik alapvetően jogi típusú kérdés, és jelen pillanatban ez az, ami meghatározza az európai jogszabályalkotásnak az egyik pontját. Mi a vezető felelőssége? Tehát ki lehet hagyni a jármű vezetőjét az irányítási burokból? Tehát alapvetően két megközelítés jellemző, és a jogalkotó ezek között próbál valamilyen formában a megoldást találni. Az egyik a megközelítés, hogy a jármű vezetője még mindig a legtökéletesebb irányító. Tehát mert mindent lát, egy sor olyan dolgot tud, amit a szenzorok nem tudnak, tehát őt nem szabad kihagyni az irányítási burokból. A másik kérdés viszont a járművezetőnek vannak tökéletlenségei, hogy az itt lévő ábra mutatja 91%-ban a baleset érte járművezetője a hibás, ez így oszlik meg a különböző érzékelés, döntés és beavatkozási folyamatok között, hogy viszont ha meg tudjuk akadályozni a balesetet, mert a járművezetője mondjuk alszik, vagy túl későn reagál, vagy nem vett észre a helyzetet, akkor miért nem tesszük? Ugye ez erkölcsi kérdés. Hát ekközött a kettő között kell valamilyen megoldást találnunk. Föl is lehet oldani ezt a konfliktust, föl lehet úgy oldani, hogy azt mondjuk, hogy amíg a járművezetője, amikor beavatkozik, onnantól kezdve az irányítás az övé. Vagy azt mondjuk, hogy ha úgy érzékeljük, hogy nem tud beavatkozni már, mert túl késő, vagy mert már a képessége nem teszik lehetővé, akkor viszont be lehet helyette avatkozni, és akkor feloldódik ez a morális probléma. Természetesen a jog ezért ennél lényegesen precízebb. Jelen pillanatban az 1968-as bécsi szerződés, ez a közúti közlekedésre vonatkozó alapelveket rögzíti. Ezt egyébként Amerika és Anglia nem írta alá, ezt nagyon fontos érteni. Ez a szerződés azt mondja, hogy minden mozgó járműnek kell legyen egy vezetője. Tehát ezzel gyakorlatilag kizárjuk azt, hogy autonóm módon vezessük az autónkat. Azok a megoldások, amik például személyautóban elérhetőek, ezért sikerültek ilyenre, hogy néhány másodpercig kormányzunk, de aztán utána visszaadjuk az irányítást a vezetőnek. És a negyedik, az ötödik pont, az pedig azt mondja, hogy a vezetőnek minden pillanatban abban a helyzetben kell lennie, hogy tudja irányítani a járművét, tehát vagy itt még az állatra is vonatkozott, hiszen lovaskocsi is egy jármű. Hát ez az a jogi kérdéskör, amivel most szembesülünk. Én azt gondolom, hogy erre nagyon hamarosan lesz megoldás, már egy sor javaslatban, ha még nem változott meg. Aztán vannak olyan kérdések, amik autónomosan felvetődnek. Erkölcsi kérdés, elszabad-e venni a vezetős élményét a járművezetőjétől? Ez egy kérdés, mehetünk vonattal is, meg mehetünk repülővel, meg hajóval, de hát az egy másfajta helyzet, autót nem csak azért veszünk, mert közlekedni akarunk, hanem valahol élvezzük az irányításnak az örömét. Tehát kérdés, hogy ezt megtehetjük-e. Fontos dolog, hogy a közúti közlekedés az nem repülő, nem hajó, nem vasút. Sokkal bonyolultabb a közlekedési helyzet. Leszünk abban a helyzetben, abban az állapotban, hogy meg tudjuk oldani ezt a kérdést, ahogy említettem. Hozzánk hasonló bizonytalan irányító ül egy másik autóba tőlünk 5 méterre, és ebből egyébként sok van a környéken, egy nagyon bonyolult helyzetet jelent, ezzel mindenképpen szembesülni kell. Nem terhelje túl mentálisan például a járművezetőjét az, hogy ül az autójába, és nem ő vezet. Tehát az érzés, azt gondolom ezt, ha valaki mondjuk egy ilyen autóban ül, előbb-utóbb generálódni fog. Mi fog itt történni? És hát az utolsó, azt nem akartam részletezni, politikai, biztonsági kérdés, hogy gyakorlatilag ezek az autók, ezek robotok. Azt mindenki el tudja képzelni, ami irányítható egyébként sok ezer kilométerről is. Mi mindent lehet tenni egy ilyen robottal? Itt mutat egy példát az alsó ábra. A példa az egy autós példa, de meg volt másfajta. Hogyan lehet azt a fajta viszonyt, ami egy külső irányító, maga a jármű fedélzeti egysége, és mikor a jármű aktuátorai között van, hogyan lehet ezt meghekelni, tehát hogyan lehet ezzel valami olyan dolgot tenni, amit nem biztos, hogy akartunk. Én azt gondolom, hogy ennek a biztonsági aspektusait mindenki átgondolhatja magának. Tehát ezek azok a kérdések igazán, amik már nem műszaki jellegűek, viszont nagy mértékben meg fogják határozni azt, hogy milyen irányba halad ez az egész autonóm jármű irányítási feladat. Azt, hogy magyar felsőoktatási intézményeknek milyen, illetve akadémiai kutatóknak milyen szerepe volt, a Bokor professzor már említette, gyakorlatilag 80-as évek közepe óta foglalkozunk ezzel a ezen a területtel, valahol az egyszerűsített negyedjárm modellel kezdtük, és hát most ott tartunk, ami itt látható volt. Itt a Magyarországon működő cégekről én nem beszéltem, Auditól lesz egy előadás, hogy milyen szerepet vállalnak ők ebbe a folyamatba. Csak nagyon rövid összefoglaló arról, hogy milyen lényeges, ebbe a tárkörbe tartozó projektekbe vettek részt magyar egyetemek, illetve magyar kutatóhelyek. Nem akarom ezeket felsorolni, ezek mindegyike az autonóm járműirányításra vonatkozott. Gyakorlatilag 1999-től kezdődően folyamatosan vagy a Budapesti Műszaki Egyetem, vagy az MTA Staki, vagy a Szeged Egyetem, a Széchenyi István Egyetem, az Óbuda Egyetem, vagy a Pannon Egyetem, de valamilyen projektben részt vettünk, és ezt a tudást ezt felépítettük. Ennek a legutolsó, én azt gondolom, örömteli eseménye, hogy egy együttműködési megállapodást írt alá két egyetemünk, az ELTE és a Budapesti Műszaki Egyetem, az MTA Staki koordinálásában arra, hogy hogyan tudunk ilyen típusú szakembereket, akik ilyen rendszereket tudnak fejleszteni, tervezni, hogyan tudunk ilyen szakembereket képezni, hiszen az iparnak az igénye ez egyértelműen látszik. Ez a megállapodás ez tartalmazza részben a képzési oldalt, tartalmazza a kutatási feltételrendszer alakítását, és hát nyilván nem titkolt célja és szándéka ennek az együttműködésnek, hogy azokkal az iparvállalatokkal hatékonyabbat és szorosabbat tudjuk fűzni az együttműködésünket, akik Magyarországon ilyen rendszerekkel foglalkoznak. És azért szeretném itt röviden megemlíteni, hogy ebben a pillanatban, ha az ipari hátteret is figyelembe vesszük, Magyarország egyike azon országnak a világon, akik az autonóm járműrendszerek fejlesztésébe élen járnak, és az a tudás, ami itt megvan, nem nagyon sokkal több tudás létezik más országokban. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket, és akkor most átadnám a szót a harmadik előadónak.
Jó napot kívánok! Sehr geehrter Herr Präsident Lovas, sehr geehrter Herr Staatssekretär Palkovic, sehr geehrter Herr Professor Bucher, sehr geehrte Professoren, sehr geehrte Damen und Herren. Haben Sie vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, an diesem historischen Ort sprechen zu dürfen. An diesem historischen Ort hat Sie seit bald 200 Jahren ihren festen Platz in den Forschungsinstituten, in den Köpfen der Forscher, die Intelligenz. Wie sonst hätte die Akademie der Wissenschaften hier in Budapest so viele Nobelpreisträger hervorbringen können?
Ilyen nagy számban Nobel-díjasokat. Az intelligenciát annak a képességnek tekintik, hogy főként elvonatkoztatott és logikus gondolkodás révén problémákat oldjunk meg, és célszerűen kezeljük azokat, aki képes az intelligenciát konkrétan kézzelfoghatóan hasznosíthatóvá tenni, az történelmet ír. Ez mind a mai napig így van, és az Audi számára immáron 130 éve így van. Kutató szellemként és a megvalósításra vonatkozó képességként jött létre 1885-ben a Wanderer vállalat Chemnitz városában. Ez volt az Audi koncern alapköve. Az évek során további vállalatok kerültek hozzánk. Ezek 100 évvel később az Audi AG-t alakították meg. Az innováció mindig is fő mozgatóereje volt ennek a vállalatnak, a eddigi története minden eddigi szakaszában. Az alapítóknak abból az intellektusából fakadt, ami a technikusokban, mérnökökben is megnyilvánulott. Ezek felsőoktatási intézményekben művelődtek. Az Audi ma a haladás technikát, az innovatív technikát, a jövőben mutató formavilágot és a kitűnő minőséget képviseli mindenütt a világon. 16 évvel ezelőtt világszerte 4 gyárunk volt, ezekhez tartozott a magyarországi Győrben működő gyárunk is. Ma az Audi koncern 19 gyáregységre terjedt ki, szerte a világban. A vállalat növekedése éppen az elmúlt 10 év során hihetetlen ütemű volt. miközben 2006-ban még alig 900 ezer autót szállítottunk ki a tulajdonosoknak, addig a múlt évben már több mint 1,8 millió járművet adtunk át. A dolgozók létszáma a kiszállított járművek darabszámával párhuzamosan emelkedett, a bő 50 ezer főből 2006-ban ennyien dolgoztak nálunk, 2015-re világszerte több mint 80 ezer Audi is dolgozott már. A vállalat a sikerét az intelligencia, az emberi elme termékeinek köszönheti, azoknak a csodaszép autóknak, amelyek felsorolását itt láthatják. Természetesen feltételezem azt, hogy önök valamennyien pontosan tudják azt, hogy Magyarországon ezek közül melyik készül, de hogyha nem, akkor a vörös színnel kiemeltük ezeket. A Tudományos Akadémiai épület előtt megtalálják az összes magyar gyártású termékünket, és két további rendkívül érdekesnek tűnő járművünket is. Az Audi Hungária győrött 23 éve írja a sikertörténetét. 1993 óta ötszörösére nőtt a gyáregységünk területe. A több mint 5 millió négyzetméternyi gyárterületen a motorgyártás mellett egy a teljes vertikumra kiterjedő autógyár is épült. Az elmúlt évben Győrből több mint 2 millió darab motort szállítottunk ki a Volkswagen koncern összesen 32 gyárába szerte a világon. 2 millió darab motor gyártottunk, ez 1/5 a Volkswagen koncernnél gyártott motorok teljes darab számának. Az Audi Hungariánál 4-től 10 hengerűsig terjedő motorokat gyártunk a Volkswagen koncern teljes modellcsaládja számára, a Skodától, a Volkswagenen át, a Lamborghini-ig bezárólag. Természetesen azoknak a modelleknek az erőforrásait is mi gyártjuk, amelyeket a vállalatunk az Audi Hungária gyárt. Az Audi TT Roadster, a TT Coupé és az A3-as limuzin és az A3-as Cabrioli esetében van ez így. Vállalatunk fennállásának eddigi 23 éve alatt közel 30 millió darab motort és több mint 1 millió darab autót gyártottunk le. Ezeket az évfordulókat még ebben az évben méltó keretek között fogjuk megünnepelni. Az Audi Hungária azonban nem csupán motorokat és autókat gyárt, hanem sokkal többet ennél. Az Audi Hungária 4 üzletágból épül fel. Az Audi Hungáriahoz tartozik a motorgyártás és a járműgyártás, emellett a műszaki fejlesztés és a szerszámgyártás is. A műszaki fejlesztés területéhez tartoznak a motorfejlesztés fékpadjai, ahol 14 állomáson tudjuk kivesézni a motorjaink tulajdonságait. A szerszámgyártás keretében már 2005-ben leraktuk az alapjait a rendkívül kedvező fejlődésünknek. A szerszámgyárunk évente mintegy 1 millió alkatrészt szállít több mint 100 ezer autóhoz, többek között a koncern luxus modelljei számára is. Ez a 4 üzletág egy dolga teljesen világosan bizonyít. Az Audi Hungária Magyarországon az egyetlen autóipari vállalat, amely motorokat, járműveket és műszaki szaktudást is előállít egyaránt. Az Audi Hungáriánál győrött nagyon komoly szerepet vívtunk ki magunknak a Volkswagen koncernben. Intelligenciával és a terveink megvalósítására fordított erővel tudjuk ezt bizonyítani, ezt hasznosítjuk, amikor a jövő kihívásaival szembesülünk. Valamennyi gyáregységünk legokosabb kútfőit össze kell fogni, hogy a koncern sikerét tudjuk biztosítani, ugyanis az autóipar szerte a világban komoly kihívásokkal szembesül. Hölgyeim és uraim, 2015 végén Párizsban klímaszerződést írtak alá, a föld felmelegedését 2 fok alá szeretnék korlátozni. Talán felteszik önöknek a kérdést, hogy mi köze van ennek egy járműgyártáshoz. Nagyon-nagyon sok köze van. Ugyanis egy az egyezmény azt jelenti, hogy fokozatosan felhagyjuk a fosszilis eredeti üzemanyagok felhasználását, ami természetesen kiváltja az intelligens gondolkodást. Mi a haladás technikáját képviseljük, és mi alakítjuk a jövőt. 2025-ig az Audi 3 mérföldkövet tűzött maga elé, a digitalizációt, a fenntarthatóságot és az urbanizációt. Ezt a 3 fogalmat kétségtelenül ismerik már. Ezek a meghatározó trendek, irányzatok, amelyek a világ előtt álló kihívásokat képviselik, és ezek a mozgatórugói a jövő közlekedésének. Az Audi AG ebből fakadóan először is egy központi digitális platformot biztosít a közlekedéshez, a járművezetés segítő rendszerek, illetve az önvezető rendszerek tartoznak ide. Másodszorban a közlekedés károsanyag kibocsátástól mentes jövőjén is dolgozunk, címszó itt a villamos alapú hajtások terjedése, és a harmadik mérföldköve a 2025-ig terjedő stratégiai pályánknak az urbanizáció. Az egyéni közlekedés egyre inkább összekapcsolódik a jövő városával, ide tartoznak a városi közlekedési koncepciók. A mai nap vélhetően a rendezvény kereteit szétfeszegetené, hogyha mind a három területről beszélnek. Emellett arra kértek fel, hogy a vezetés segítő rendszerek fejlesztési állapotáról, illetve az önvezető járművek mostani szintjéről beszéljek, és ezzel már el is érkeztünk a digitalizáció első mérföldkövéhez. Itt az adatokról, az érzékelőkről, a járművezetés segítő rendszerekről van szó, és arról, hogy az önvezető rendszereknél ezeket hogyan tudjuk rendszerbe összekapcsolva használni. Már ma is igaz, hogy az innováció 90%-a elektronikai eredetű. A haladás azt jelenti, hogy a digitalizációban rejlő lehetőségeket kihasználjuk. Például a vezetés segítő rendszereknél a járművezető segítő rendszerek új nemzedéke már előre tekint, olyan adatokat használ, amit a járművezető még csak nem is láthat. Mielőtt azonban még lehajtanák az autópályáról, vagy ebben nem látható kanyarba haladnának, az autó már tudja azt, hogy a kanyar mögött mi vár önökre. Hogy az intelligenciából hogyan tudunk haladást kovácsolni, ezt az Audi többször bizonyította, a sikerhez hozzátartozik az is, hogy kitartástól tegyünk tanúbizonyságot. A haladás technikája ugyanis nem égből pottyan, hanem az intelligencia, az ötletek és emellett a megvalósítási képesség eredménye. Az Audi AG már évek óta egy egész sor technológiai képzelést valósít meg, az összekapcsolástól kezdve könnyű szerkezetes építésen át a különböző hajtásrendszerekig, természetesen különböző üzemanyagokat, illetve a járművezetés segítő rendszereket is vizsgálunk és fejlesztünk. Az autóvezetés legyen biztonságos és kényelmes. A fényvezérléstől az aktív biztonsági rendszereken át a beparkolás segítő rendszerekig mind hozzájárul ehhez, és nem csupán erről van szó. Mindez megalapozza a közlekedés jövőjét is, az önvezető járművek jövőjét is. Aki haladást ígér, annak egy dolgot teljesíteni is kell, mégpedig az úttörő munkát. Látványos esetekben mutattuk be a kutatási tevékenységünk eredményeit, és 2009 óta újra és újra bizonyítjuk, hogy az Audi élen jár az önvezető járművek kutatásában. Éppen ezért engedjék meg, hogy egy rövid bejátszást mutassak önöknek, amely felvázolja nekünk azt az utat, amelyet az Audi már eddig is nagy sikerrel jár be. Kérem a filmet.
Az Audi élen jár az önvezető autók területén. Egy igazi sikertörténet számos történelmi mérföldkővel. 2009. Egy TTS 210 km/h világrekordot állít fel az önvezető járművek között az Egyesült Államok beli Utah állam Bonneville sóksíkságon. 2010. Egy pilóta nélküli Audi TTS 20 km tesz meg és 156 kanyart vesz be differenciál GPS-enként, mindezt alig néhány centiméteres pontossággal. 2013 CES Las Vegas. Az Audi engedélyt kap a pilóta nélküli vezetésre Nevadában. A közlekedési dugóban is, a parkolásnál is látványosan demonstrálja, hogy a mindennapi élet kihívásaival is képes megbirkózni. Az Audi már a 2014-es elektronikai kiállításon bemutatja vezetéstámogató modulját, a CTFS-t, a vezetéstámogatási rendszerek központi vezérlőegységét. Mérete nem haladja meg egy laptopét, és még egy mérföldkővel közelebb visz a sorozatgyártáshoz. 2014. augusztusában és szeptemberében Florida és Kalifornia is engedélyt ad az önvezető autók tesztelésére. Az Audi átfogó teszteket hajt végre az autópályákon. 2014. október. Egy Audi RS7-nek vezető nélkül kell megtenni a Hockenheimringen egy Grand Prix kört. A határokat feszegető maximális teljesítmény a nagysebességű szakaszon csak a legmagasabb precízióval lehetséges. Bobby is absolutely away, the first piloted car here at the Hockenheimring, as the tens of thousands of fans here witness history in the making from Audi piloted driving. The absolute optimum lap as the car comes to a stop now. That was truly awesome. Hockenheimringen ilyen aratott hatalmas sikert követően világszerte más kihívásokat rejtegető versenypályán is bizonyítja az Audi, hogy mennyire megbízható a technológia. január 15. Egy Audi A7 Sportback Piloted Driving tanulmányautó megteszi a San Francisco Las Vegas közötti távot. Ez egy igazi hosszú távú teszt, több mint 900 kilométeren át. Az A7 fékez, gyorsít, sávot vált és előz az autópályán a vezető beavatkozása nélkül. Az újságírókra mély benyomást gyakorol az Audi önvezető autóinak megbízhatósága. 2015. május. Keményebb teszt a világvárosban. Először élhetik át az újságírók a pilóta nélküli vezetést egy metropoliszban. Hőségben, smogban, kátyúk között és egymást keresztező autópályákon mutatja meg az R7 Piloted Concept, hogyan birkózik meg a legnehezebb körülményekkel is, önállóan.
Ja.
Igen. Egy vezető nélküli autó, amely csúcssebességgel közlekedik önállóan egy versenypályán, vagy pedig a Shanghai csúcsforgalomban, egy igazi mérföldkő az intelligens járművek világában. Egyébként el is adtuk önöknek a Bobby nevezető autót, ez az az autó, amely Hockenheimringen alatt, ez az a Magyar Tudományos Akadémia székháza előtt áll. Hadd jegyezzem meg, hogy ez a jármű azért gyorsabb volt, mint jó néhány versenyző ezen a pályán. A jármű intelligenciát az érzékelők teszik lehetővé. Kamerák, lézerek, radarérzékelők, infravörös érzékelők, azok, amelyeket beépítünk. Ezek mind olyan technológiák, amelyek már a 20. században is megszülettek. A 21. században ezeket az érzékelőket egyidejűleg valós időben összehangolva hasznosítjuk, erre is intelligens megoldásokat igénylünk. Az önvezető autók agya a központi járművezetés segítő vezérlőegység, ez a ZFAS. A ZFAS nagy teljesítményű processzorokat alkalmaz arra, hogy valamennyi érzékelő jelét valós időben érzékelje, értékelje, és ebből kiszámítsa megfelelő vezetési manővereket. Az Audi nevében elmondhatom, hogy az Audi A8-as következő nemzedéke az önvezetést már alapfelszereltségben tudja. Talán feltehetik a kérdést, hogy ha mindez már létezik, akkor az autók miért nem önvezető rendszerrel közlekednek a városban? Ugye mi nem vagyunk egyedül a városokban. Önök valamennyien a budapesti városi forgalmon jutottak el, legyen az gyalog, közösségi közlekedési eszközzel, vagy személyi gépjárművel várakoztak a közlekedési lámpáknál, parkolóhelyet kerestek, és talán azon is elgondolkodtak, hogy ilyen idő mellett esernyőre lesz-e szükségük. Az önvezető közlekedés kényelmes és biztonságos tételéhez az összes közlekedő adatait, az infrastruktúra adatait, valamint az időjárási adatokat is össze kell fognunk, és együttesen kell kiértékelnünk. Itt megint intelligens megoldásokra van szükség, és pontosan ez található ebben a teremben. Hölgyeim és uraim! Egy technológiai szempontból rendkívül izgalmas utat fogunk bejárni. Önökre szükségünk van tudósként, az innováció fő hajtóerejeként, hogy ezt az utat közösen járhassuk be. Önök nélkül a haladás technikája nem mehet végbe, nem valósulhat meg, ugyanis az egyetemeken és főiskolákon fejlesztik a holnap után technológiáit. Itt dolgoznak azokon a válaszokon, amelyek a meghatározó irányzatokat, a városiasodás, a digitalizáció és a villamoshajtások területén gondolkodnak. Olyan megoldásokban gondolkodnak, amelyeket ma még nem is ismerünk. Az intelligens megoldások és a kutatószellem itt kapcsolódik össze, mint ahogy ez 100-200 évvel ezelőtt is volt, és ez a tudományos intelligencia feladata. Csak az önök ötleteivel, csak az itt és szerte a világban működő kutatók szellemi képességével sikerül a jövőt élhetően biztosítani a következő nemzedékek számára. És miért tesszük ezt? Igen. Közlekedési dugókat nem fogunk tudni megakadályozni, viszont az önvezető járművekkel az elvesztegetett időt részben ki tudják használni, tudnak telefonálni, olvasni, dolgozni az autójukban, miközben az autó még halad. Így tudunk időt és életminőséget biztosítani, a járulékos haszon a közlekedésben ez lesz. Mindannyiunk több időt kap arra, hogy az egyéni közlekedést élvezze is, ugyanis mi lehetne szebb annál, mint amit itt a képen látnak. Köszönöm szépen a figyelmüket!